Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szepes Lászlóval, nyugalmazott egyetemi tanárral, az ELTE Kémiai Intézetének korábbi munkatársával, Keresztes Szilvia beszélget.
Arról beszélgetünk, hogy vajon a hit életének melyek lehettek a legfontosabb állomásai, a Szentírásból melyik lehet az a részlet, ami a legfontosabb az ön számára?
Hát nagyon sok fontos részlet van, de ami erre az alkalomra számomra nagyon fontos lenne, az a következő kép hangzik Szent János evangéliumából, hogy de nem csupán ő érettük, könyörgök, hanem azokért is, kik az ő szavaik által hinni fognak én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, amint te atyám én bennem és én te benned, úgy ők is egyek legyenek bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem. Az ember személyes hite, az ember személyes hitének az alapja a Szentírás, és erre, mint alapra ráépülnek azok az egyéni tapasztalatok, mindennapok kis csodái, azok az egyéni tapasztalatok, azok lehetnek szakrális, emocionális élmények, vagy intellektuális élmények, és ezek aztán az alappal együtt, a Szentírással együtt adják a személyes hitet. Most így az én személyes hitemnek egy legutóbbi nagyon fontos élménye volt az a Szent Mise, amit a belvárosi templom altemplomában hallgattam meg a nagybőjt első vasárnapján este. Ez volt az alkalom, tudomásom szerint, amikor először itt Szent Misét mutattak be. És a jelenlévők azok megilletődve hallgatták a Bíró László püspök úrnak a bevezető szavait ennek a altemplomnak a történetéről, a szakralitásáról, a felújítási munkákról és az átadásról. És őtőle tudom, még egy kicsit aztán utána is néztem, hogy ennek az altemplomnak a története a 11. századra nyúlik vissza. Tehát ez az altemplom, ez a magyarság 1000 éves keresztény hitének egy tanúbizonysága. És hogyha meggondoljuk azt, hogy ebben az 1000 évben mi minden történt hazánkba, kezdve az elemi csapásoktól, különböző háborúkig, török elfoglalás, orosz elfoglalás, és így tovább, akkor azt a gondviselés egy különleges ajándékának tekintetjük, hogy most 2017-ben ez az altemplom a hitélet és a hívőknek a rendelkezésére áll. A templom hírlevelében a Zoltán atya, aki a plébános ennek a templomnak, és úgy beszél, mint egy valódi csodáról ennek a altemplomnak az átadásáról, és tőle lehet tudni, vagy az ő írásából lehet tudni azt, hogy ez az altemplom, ez a fővárosnak a legősibb temploma.
Miért érintette meg önt személyesen ez az élmény, ez a Szent Mise?
A Szent Mise az mindig megérinti az embert, de a helynek a szelleme, meg a szakralitása, tehát ami a Bíró püspök úrtól is elhangzott, hogy feltehetően ebbe a templomba temették el pár évig Szent Gellért püspököt, vagy Szent Erzsébetnek az eljegyzése is ebbe a templomba történt, és itt koronás fők is megfordultak, mint Zsigmond király, vagy Mátyás király, tehát hát a helynek a szakralitása és meg a történelmi atmoszférája plusz a Szent Mise, az megérintett, de tulajdonképpen azt látni kell, azt az felújított templomot, szóval azt az állatemplomot látni kell, és érezni lehet ennek az atmoszféráját. Én azt mondom, és akkor mindenkit arra bátorítanék, hogyha a belvárosba jár, és van pár perce, akkor menjen le az altemplomba, és akkor tapasztalja meg azt a csendet, és azt a szakralitást, és azt a történelmi atmoszférát, ami ebből a altemplomból árad, és akkor valóban megtapasztalhatja azt, amit Timothy Ferris egy kozmológiáról írt könyvében fogalmaz meg, hogy az Isten hangja, a csend hangja.
Mi az, ami a munkája során a mindennapokban segítette?
Hát én nekem nagy szerencsém volt az életem során, mert egyetlen egy olyan pillanat nem volt, amikor a hitem egy pillanatra is megingott volna, és én ezt az erős hitet, ezt négy forrásból kaptam. Tehát, és én ezért hálás vagyok a gondviselésnek, mert ugye elsősorban a családtól, nagyszüleimtől, szüleimtől, aztán bármennyire is furcsa hangzik, mivel én a 50-es években jártam iskolába, és 57-től 61-ig jártam gimnáziumban megtorlás évé alatt, de a gimnáziumban is nagyon sokat kaptam, mert olyan tanáraink voltak, akik kimondottanul a keresztény erkölcs elvi alapján neveltek és oktattak bennünket. Aztán hosszú éveken keresztül részt vettem az úgynevezett katakomba cserkészetben, ami nem egy nyilvános mozgalom volt, hanem egy indián romantikába öltöztetett cserkészet, és negyedszer a sport révén, tehát tulajdonképpen én amikor hát főleg a középiskolás koromban sportoltam, akkor a sportkörben is olyan társaim voltak, akikről tudtam és tudhattam, hogy milyen mi hit életük van, és ebből a négy forrásból táplálkozott az én hitem, és az annyira erős volt, hogy voltak erősebb, meg gyengébb pillanatai az én életemnek, de soha egy pillanatra nem gondoltam azt, hogy eltávolodjak a hitemtől, és az Istent azt, mint egy vezérlő csillagot követtem egész életemben.
Voltak olyan helyzetek, amikor úgy érezte, hogy segítséget kell kérni a jó Istentől?
Voltak, hogy nem, nagyon sokszor.
Erre tud valamilyen példát mondani?
Édesapámtól elbúcsúztunk 1997-ben, és én a temetését követően másnap egy pécsi kis baranyai falun mentem keresztül, és templom előtt megálltam, kiszálltam az autóból, és fölmentem a templomba, és emlékszem rá, hogy most imádkoztam édesanyámért, hogy hát ezt a nagy űrt, meg ezt a nagy fájdalmat valahogy túl tudja élni, és adjon neki a jó Isten még. Emlékszem rá, hogy furcsa volt tőlem, hogy én pont 10 évet kértem, de kértem, hogy még legalább 10 évig legyen neki méltóságban eltöltött életek közöttünk, és mi is tudjunk róla gondoskodni. Hát amikor többet számot használok, akkor a testvéremre is gondolok. És ez az ima, ez elhangzott 1996 március végén, és édesanyámat eltemettük 2006 május elején. Tehát a Jóisten megadta azt a 10 évet, amit kértem.
A tudományvilága mikor kezdte el érdekelni?
Hát én nekem érdekes a pályafutásom, mert én a gimnáziumban nem gondoltam arra, hogy tudós ember leszek. Az egész családunkban a nagyszüleim, szüleim, meg a nagynéném családjában orvosok és jogászok voltak főleg, és én is azt gondoltam, hogy hogy Pécset vagy nem is elhivatottságból, csak a családi tradíciók alapján jogra jelentkezem. Aztán ez 1961-ben volt. Nekem a tanulmányi eredményeimmel nem voltak gondok, meg a felvételimmel se voltak gondok, csak aztán az történt, hogy 1961-ben minősítették ezeket a katakomba cserkészet mozgalmokat államellenes tevékenységnek, és akkor megindultak a perek a különböző vezetők ellen, és Pécset is voltak ilyen perek, tehát a mi lelki vezetőnk, a Bolvári Pál atya, vagy a Csonka Ferenc atya, vagy a civil vezetőink, azok hosszabb, rövidebb börtönbüntetéseket kaptunk, minket érettségi után nem engedtek egyetemre. Azért mondom, hogy minket, mert elég sokan voltunk mi egy ilyen csoportba, és akkor én még munkát is nagyon nehezen kaptam érettségi után. Tehát olyan módszerekkel dolgoztak, hogy a érettség előtt egy nappal behívtak, hát akkor már ÁVÓ nem létezett, de a titkos rendőrség létezett, és gyakorlatilag ÁVÓ volt, és akkor ott egy napig kérdezgettek, akkor bejöttek az egyetemi felvételire, a szóbelére, és ott a dékáni hivatal képviselője előtt elmondatták velem, hogy milyen államellenes dolgokat csináltunk, mi avokat a komoly cselekedetbe is, és mondták, hogy szó se lehet róla, hogy oda kerüljek az egyetemre. És édesapám, aki jogász volt, büntető jogász volt, hát ő vele úgy kerülő úton tudatták, hogy én nekem Pécset sok lehetőségem nincs, de hogyha eljövök Pécsről, akkor nem nyúlnak utánam, és akkor volt a legjobb barátom, aki vegyész hallgató volt akkor az Ötvös Egyetemen, tehát első éves vegyész hallgató volt, írt nekem egy levelet, hogy nézd, Laci, gyere ide, ez politikamentes pálya, és nagyon kellemes társaságunk van, és nagyon jó egyetemi oktatóink vannak, én javaslom neked, hogy gyere el ide, és akkor volt egy fordulat az életemben, és akkor elkezdtem erre a felvételre készülni, és így kerültem az egyetemre, és akkor ugye hát vegyészként végeztem, és ahogy ott maradtam, úgy fokozatosan kerültem olyan emberekkel kapcsolatban, meg hát valóban a tudomány szépsége is megfogott, és fokozatosan egyre inkább a tudós pálya felé orientálódtam, és hát ez is volt az életemnek a fővonala.
Mi az, amit kapott tőle?
Mindenkinek megvan a maga vágya, majd a tudós karrierre, tehát a pályám elején akkor azt gondoltam, hogy minden igyekezetem az volt, hogy neves is, és jó tudós legyen belőlem, mint hogy minden sportoló is kis fiúkorában az, vagy kisfiú, vagy kislánykorában arra gondol, hogy olimpiai bajnok lesz, én is azt gondoltam, hogy sportolásban is, hogy nagyon kiváló sportoló leszek, meg a pályán is kiváló tudós leszek. Azt gondolom, hogy nem voltam nagyon rossz tudós, de egy ilyen közepes szinten teljesítettem azt, amit az én tehetségemből, motivációmból, tisztességgel lehet teljesíteni. Nekem voltak jó eredményem, és azt hiszem, hogy amiatt nem is szégyenkezhetek, de amit én igazán kaptam, és ami egy valóban jó élmény volt, hogy abban a csoportban, amit hosszú évekig vezettem, nagyon sok fiatal megfordult, és azokból nagyon eredményes szakemberek lettek, akár Magyarországon maradtak, akár sajnos elég sokan elkerültek a világ különböző részére, de az az érzésem, hogy amit a tudományon keresztül tudtam nekik adni, az a szakmai tisztesség és az a szakmai tudás az én nekem sok örömet okozott, és úgy tudom, hogy ők is úgy emlékeznek ezekre az évekre vissza, hogy ez nem volt hiába való.
Egy reális megfogható dolgok, amikkel találkozik ember a tudomány világában, de hát azért mondta, hogy egész életében a hite végig kísérte. Az egy megfoghatatlan dolog. Az ön életében ez a két dolog mit adott?
Ilyenkor mondja azt az ember, hogy ez egy nagyon jó kérdés, de én nekem nagyon sok problémát okozott az, hogy valóban az én a szakmában eredményes vagyok-e, jó vagyok-e, elvárásoknak megfelelek-e. Én a hivatalos ranglétát végigjártam, meg a tudományos fokozatokat is végigjártam, de hogyha úgy magamat másokhoz voltak nagyon eredményes kollégáim és barátaim, másokkal hasonlítottam, akkor bizony nem egyenrangú félnek éreztem magam. És nagyon sok problémát okozott, én nagyon sokat töprengtem azon, hogy jó oktató vagyok-e, jó kutató vagyok-e, és akkor mindig egy szentbeszédnek egy mondata az, ami visszaköszönt. Ez a szentbeszéd, ez még Pécset hangzott el, és a Hegyi László, vagy a Hegyi Laci bácsi, akit mi akkor gyerekekként ugye Hegyi Laci bácsinak hívtunk, és a teológiai tanár volt, csak mellőző teológiai tanár, és a pápai prelátusként a belvárosi templomban működött, hogy a 10:30-es miséket tartotta, és akkor mindenki oda járt, és mindenki mondta, hogy megyek a hegyi beszédre. Nagyon rövid szentbeszédeket tartott, de nagyon velős szentbeszédeket tartott. Tehát az ember, amikor kijött a misére, akkor tudta, hogy miről volt szó, és kapott valami pluszt. Ő mondta az egyik szentbeszédében, hogy vegyük tudomásul, hogy kit, hova helyez a isteni gondviselés, ott kell a lehető legjobbat nyújtani. Legyen az fizikai munka, legyen az szellemi munka, legyen az bármilyen munka, és azt hiszem, hogy ilyen értelemben én az elvárásoknak eleget tettem, tehát tisztességgel helytáltam a tehetségemhez és az adottságaimhoz mérten ezen a pályán.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Dr. Szepes Lászlóval, nyugalmazott egyetemi tanárral, az ELTE Kémiai Intézetének korábbi munkatársával, Keresztes Szilvia beszélgetett.
Mária Rádió. Kirer Imre atya gondolatait hallják.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót. Imádsággal is, anyagiakkal is. Anyagiak szükségesek, hogy tudjunk szólni, eljusson a hangunk a hallgatókhoz. Lelkiek, imádság szükséges ahhoz, hogy amit mondunk, az lelki legyen, és a lelkekre hasson. Köszönjük az eddigi segítséget, és természetesen kérjük a továbbiakat is, hiszen a Mária Rádiót a hallgatók tartják fenn, nem bővelkedik az anyagiakban. A lelkiekben sem mondható, hogy olyan rettenetesen bővelkedik, de hát megkapjuk azokat a kegyelmeket, amikre szükségünk van, és kérjük, tessenek ezért továbbra is imádkozni értünk. Ugyanakkor anyagilag is segíteni, hogy a buzgóságunk az ne legyen eredménytelen és a semmibe vesző, hanem eljusson a hallgatókhoz. Egyszer s mind azt is kérjük, amíg még az adóbevallások tartanak, ne tessenek elfeledkezni az 1-1% részben a katolikus egyházhoz rendeléséről, részben pedig a Mária Rádiót is lehet ezzel segíteni, és ez óriási segítség a rádió számára. A adózó számára akár maga vallja be, akár más vallotta be az ő adóját, igazán minimális fáradozás, kérjük, hogy ennyit tegyenek meg az egyházért és a Mária Rádióért. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, a szíveskedjék a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázni.
Kírer Imre atyát hallották. A Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek éneklik a reggeli dicséret imádságot a Mária Rádióban, április 4-től kezdve a szokásos reggel 6 órai időpontban. Ezek a közvetítések onnantól kezdve minden hétköznap ebben az időpontban jelentkeznek majd, első hétfő kivételével.